Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Halas Rádió Bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és Mészáros Tímával beszélgetek, akit már hallhattak rádiónkban, hiszen az Önindító magazin vezetője. Most egy különleges helyszínen vagyunk, illetve nem is annyira különleges, hogy így mondjam, a vasútállomáson, és éppen a menekült támogató csapat, önkéntes csapat tagjaként szólítálak meg, szervusz!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Többen is meg fognak szólalni ebben a riportban. Egy kicsit az izgat engem, hogy Timi is fiatal lány lévén a szabad idejét ugye bulizással, kortársakkal is tölthetné, ehelyett itt az állomáson, esőbe, melegbe, 40 fokba. Itt várja, hogy hogyan és mind segíthet, mi ennek az indítatása.
Igazából én néhány hete veszek csak részt ebben a programban, és amikor időm engedi, akkor szívesen kijövök segíteni. Én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy a menekülteknek tudunk segíteni, ugyanúgy segítjük a rendőrök munkáját, vagy éppen a vasúti alkalmazottak munkáját is megkönnyítjük azzal, hogy segítünk nekik a tájékozódásban, például egy csoportba tereljük őket, tehát megtalálják azt a vonatot, amelyikkel tényleg eljutnak Budapestre. Tehát én úgy gondolom, hogy a személyzet munkáját is nagyban segíteni tudjuk.
Ugye te tolmácsként is részt veszel, tehát nem csak konkrétan az ételosztásban, vagy ruhakeresésben, vagy éppen sebek ellátásában, ugye nagyon sokféle. Illetve milyen tevékenységek vannak a tolmácsoláson kívül, hiszen elsőrenden ez a fő terület, amiben te nagyon ügyes vagy.
Igen, a tolmácsolás mellett megpróbálunk vizet biztosítani számukra, illetve valamiféle ételt, hogyha éhesek. Ezen túl felírjuk őket, körülbelül hányan érkeznek, hány nő, hány férfi, honnan érkeztek. Ugye ezzel próbáljuk segíteni a budapesti kollégák munkáját, hogy ők már előre tudjanak készülni, illetve ha elsős idő van, akkor megpróbálunk száraz ruhát biztosítani nekik.
Milyen nyelven tolmácsolsz? Mire volt szükség?
Az angolra volt szükség. Általában mindig van valaki egy csoportban, aki beszéli az angolt.
Milyen szinten, milyen tapasztalataid vannak?
Vannak, akik meglepően jól beszélik, viszont vannak, akik csak éppen-éppen elkommunikálnak angolul.
Mi volt a legnagyobb létszámú csoport, amiben segítkeztél?
Én egy 80 fős csoporttal találkoztam, ami a legnagyobbnak mondható, de a többiek elmondása szerint volt már több mint 100 fő is.
Ha jól tudom, te Szegeden tanulsz, és Szegeden talán az egyik legnagyobb létszámú önkéntes csoport működik. Ott is voltál már?
Hallottam róluk, de még Szegeden nem találkoztam velük.
Tervezed, hogy ugye kezdődik hamarosan az iskola szeptemberben, hogy ott is esetleg meg fogsz jelenni?
Igen, gondoltam rá, illetve esetleg a hétvégenként hazajárok, akkor kijövök néha egy kicsit segíteni a halasiaknak is, de megpróbálom felvenni a kapcsolatot a szegediekkel.
Hány fős önkéntes csapat van itt a kiskunhalasi vasútállomáson, és hogyan zajlik itt az élet, amikor éppen nincs csoport, akinek segíteni kell?
Igazából nagyon változó a létszám, mert mindenkinek van más elfoglaltsága is, ugye? És amikor éppen idejük engedi, akkor itt vannak. Tehát változó, 4-5 fő azért mindig kint van stabilan. Ha éppen nincsenek menekültek, akkor is nagyon jó a légkör, igazából elbeszélgetünk, tehát jól érezzük magunkat.
Te néprajzos is vagy. Hallgatóknak előre is mondom, hogy mivel hamarosan egy hosszabb riportot is fogunk készíteni az életéről, mert hogy nagyon sok fajta képzésben vett már részt, és még nincs kész, mert vannak tervei. Néprajzosként hogyan látod ezt a helyzetet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából a néprajz területén belül az antropológia az, ami tágabban foglalkozik más népek kultúrájával. Kulturális különbségekkel én úgy gondolom, hogy éles konfliktusokat nem tapasztaltunk, esetleg talán egymás közt néha húzódnak bizonyos feszültségek, lehet ez akár vallási különbség, vagy bármi egyéb kulturális különbség, de velünk szemben abszolút barátságosak, főleg a fiatalabbaknál tapasztalom ezt, az idősebbeknél néha kell egy kis idő, szükség van arra, hogy feloldódjanak, és tényleg elfogadják a segítségünket. Persze ezt mi tiszteletben tartjuk, ha ők úgy gondolják, hogy nincs ránk szükségük, akkor természetesen békén hagyjuk őket.
Mennyire látod őket megkeseredetnek? Ugye mondtad itt, hogy az idősebbek nem szívesen fogadják el még esetleg a segítséget sem. Gondolom, hogy ez talán takar olyasmit, hogy már annyi sebet kaptak, meg annyi nehézségen átmentek?
Biztos vagyok benne, hogy sok nehézségen átmentek, de mivel nem tudjuk az élettörténetüket, ebből kifolyólag csak feltételezni tudjuk, hogy mivel szembesültek. emberek. Igazából nagyon változó, tényleg vannak csoportok, akik nagyon vidámak, tényleg rengeteg életkedvük van. Idősebbeknél, a családoknál tapasztalható az inkább, hogy kicsit, hát idézőjelben megkeseredettebbek.
Hát én gondolom, hogyha az ember ott hagyja a hazáját, és mondjuk több ezer kilométert már megtett, és még megfog, az nem egy feldobó hangulatú történet. Mi volt a legérdekesebb eset? Én gondolom, hogy azért megnyílnak időnként, és számítunk is rá. Ugye megbeszéltük Timivel, hogy esetleg egy-egy riporttal megajándékozza a hallgatókat, hogyha olyan partnerre talál.
Számomra a legérdekesebb, vagy legpozitívabb élmény az volt, amikor egy menekült fiú, aki nagyon jól beszélt angolul, annyira hálás volt, hogy egész éjszaka próbált segíteni nekünk, és folyamatosan azt kérdezte, hogy ő miben tudna számunkra a segítséget nyújtani.
Hát ez nagyon-nagyon felemelő érzés lehetett. Köszönöm, Timi, és hát kívánok további kitartást és sok lehetőséget, hogy ezt a szeretetet és figyelmet, ami benned van, azt tud kamatoztatni, és jó helyre kerüljön.
Köszönöm szépen.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió, a Bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Folytatjuk a Kiskunhalasi vasútállomáson a migránsokat segítő önkéntes csoport tagjaival való beszélgetést. Egy alapító taggal beszélgetünk most, Kovács Erikát köszöntöm szeretettel. Szervusz!
Szervusz!
Erika, mesélj nekem a kezdetekről. Közel 2 hónapja működik már ez a csoport itt Kiskunhalason, és nagyon áldásos tevékenységet folytat. Mutatja ezt az is, hogy az önkéntesek száma szaporodik, pedig mai világban ingyen és bérmentve dolgozni nem kis dolog. Hogy indult ez a történet? Mi indította el benned?
Köszöntöm a hallgatókat még egyszer. Régi barátaim vannak, egyetemi ismerőseim, akik a szegedi csoportot hozták létre. Rajtuk keresztül kapcsolatba kerültem magával az üggyel. Utána néztem Kiskunhalason, milyen módon érkeznek menekültek, hogyan történik az ellátásuk, egyáltalán a várost mennyiben érinti ez a kérdés, a város lakosságát mennyire befolyásolja, ugyanis csak a Facebookon és egyéb oldalakon megosztott bejegyzések tudtak eligazítani ebben. Úgyhogy elgondolkodtam rajta, miben tudnánk segíteni mi itt Halason. Tehát a motiváció az elsősorban az előítéletekből fakadt. Abból, hogy ahogy én nem tudtam részleteket, gondolom más sem különösebben, viszont meglehetős ellenséges hangulatot érzékeltem. Úgyhogy ahogyan a mottónkban is megadtam, azt szerettem volna bizonyítani a csoport létrehozásával, hogy Kiskunhalas nem feltétlen olyan emberek közössége, akik elutasítóak. Tehát kerestem néhány olyan ismerőst, akár a korábbi életemben, akár csak ott a Facebookon, akik hajlandók voltak átgondolni ezt, és hajlandóak voltak arra, hogy itt a vasútállomáson, ahol kényszerűen megjelennek a menekültek, szolgálatot lássunk el. Nagyon gyorsan megtaláltam azokat az embereket, akik a mai napig is itt töltik szinte minden napjukat, úgyhogy elkezdhettünk szervezkedni. A szervezés az abból állt, először rohangászásból, milyen segítséget tudunk különböző hivatalos szervektől kapni, összegyűjteni a lehetséges információkat. Aztán, amikor ez nem járt olyan nagy sikerrel, akkor egyszerűen kigondoltuk, mit tudunk tenni. Azt tudjuk tenni, hogy a hőségben ebből idén-nyáron volt elég nap. A hőségben vizet osztani, aztán a legfontosabbat, az információt osztani, ugyanis úgy érkeznek ide, néha egészen nagy számban a táborból kiengedettek, hogy csak van egy papírjuk, egy magyar nyelvű papírjuk, hogy el kell jutniuk Debrecenbe, vagy Vámosszabadiba, vagy Bicskére, és itt vannak tanástalanul. Természetes, hogy az utazóközönséget, vasutasokat, bárki, aki kapcsolatba került, ez megriasztotta. Azzal, hogy magunk mellé tudtunk venni volt diákokat, egyéb szimpatizásokat, akik beszélik valamelyik nyelvet, amin kommunikálni tudunk velük, ide csábítottuk, és elkezdtük a munkát.
Ugye említetted itt a hőséget, másik alapító tagok egyik, akivel már hallhattak riportot, történnél Fodor Mária éppen egy megfázás után ül újra itt a padon, mert hogy nagy esők is voltak, és bizony esőbe is itt dolgoztatok, és éppen kibepakoltatok, éppen hallgattam a történetet. Látok itt a peronon fiatalokat is. Hogy kerülnek ide a fiatalok, hiszen tipikus buli időszak van, és sátorozhatnának fesztiválon is akár?
Valószínű, otthonról hozott vonás ez, hogy empatikusak, megértették, hogy most rájuk is szükség van, nyelvtudásukkal, fiatalos lendületükkel, olykor az erejükkel, ami a vízcipelés és egyéb kapcsán igen nagyon szükséges, segítségünkre tudnak lenni. Egy-ketten bekapcsolódtak az elején, rokoni szálak révén, és valahogy ez a hír is elment. És akik kíváncsiak, látni akarják, nem csak hallomásból értesülni, hogy mi is zajlik itt, kellően kíváncsiak és együttérzők, ők megjelentek, és itt vannak. Az nem zárja ki, hogy bulizni is elmenjenek, de ami nagyon fontos, ezt viszont, amit itt eltöltenek ezt az időt, nem bulinak fogják fel. Nagyon fegyelmezetten és tényleg a segítés szándékával vannak köztünk.
Milyen hosszú szolgálatot jelent ez tulajdonképpen? Tehát általában egy nap hogy tevődik össze?
Amit vállalni tudunk, azt csináljuk csak. Így 13 órától a menekültek száma adja meg, hogy meddig, de mindenképpen az utolsó Pestre induló vonatig itt vagyunk, ez 7:30 jelent, 19 óra 25 perckor elmegy az utolsó vonat. Nem fejeződik be viszont az érkezőkkel foglalatoskodás, mert hogy a legközelebbi hajnali 3-kor indul, és bizony sokszor előfordult, hogy pici babákkal, gyerekekkel, elesettekkel találkoztunk, az ő ellátásukat, altatásukat, vagy ahogy Marcsit említetted, a rossz idő, a változás rajtuk is kifogott, az ő felruházásukat is vállalnunk kellett. Tehát igen, volt, amikor hajnali 3-ig itt voltunk, volt, amikor éjfélig, volt, amikor kényszerűen, azt mondtuk, hogy 9-kor kénytelenek vagyunk befejezni, mert már elfogyott az élelmünk, elfogyott a vízünk, nincs már megfelelő ruha, vagy éppen úgy láttuk, hogy amit lehetett, megtettük, most már át kell adnunk a hivatalos készenléti rendőröknek, vagy éppenséggel a vasút dolgozóinak őket.
Mi az, ami ezt a közösséget, hiszen 2 hónap már közösségé formálta itt az önkéntes segítőket, ami összetart benneteket?
Sikerült egy olyan társaságnak összejönnie, akik sokszínűek, de tiszteletben tartják azt, hogy egyetlen célunk van most, nem akarunk világot megváltani, nem akarunk nagy sorskérdésekről dönteni, ezt az egy dolgot, hogy a migránsok biztonságban érezhessék magukat, és hogy a város biztonságban érezhesse magát, sikerül úgy tűnik teljesítenünk.
Tehát az elfogadás, nem egy helyről jöttetek, nem egy életkorúak vagytok, de hogy a cél közös.
Így van, és úgy tűnik, hogy ez a cél talán tovább vihető a mindennapokba. Szemléletváltásra lenne szükség, úgy hiszem, ezt most magunk között megpróbáljuk minél inkább beteljesíteni.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Erikával, aki alapító tagja a Kiskunhalási Vasútállomáson működő segítő, migránsokat segítő csoportnak. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést itt a Kiskunhalasi vasútállomáson a migránsokat segítő önkéntes csoport tagjaival, egész konkrétan Kovács Erikával, az egyik alapító taggal. Sztorik, mesélj nekem, hiszen másfél hónapja, közel 2 hónapja működtök. Mi volt a legnagyobb létszámú csoport, és mik voltak azok a legérdekesebb történetek, mondjuk, amik nagyon szívbe markoló és örömöt, élményt adó volt számotokra, számodra?
A legnagyobb létszámú csoportról éppen az idézett Fodor Marcsi tudna beszélni, hiszen a legnagyobb kánikula idején, amikor én nem tartózkodtam Magyarországon, ő vette át a csoportnak az irányítását. Egyik napon 500 menekült fordult meg itt az állomáson. Őket kellett nagyon profi módon kiszolgálni, elcsigázottak voltak, melegük volt, ruházatuk nem volt. Le tudták fektetni ezt az utolsó csoportot is, a gyerekek játékokat kaptak, plusz állatokat és egyebeket, tehát az egy nagyon nehéz nap volt. Úgy érzem, hogy az volt ilyen szempontból a legnehezebb nap. Aztán az ilyen nehézségeket azért elfeledteti olykor, nem is olyan ritkán, egy-egy gyerekarc, vagy amikor sokan jönnek össze gyerekek, van idő arra a vonat indulásáig, hogy rajzoltassuk őket, vagy színeztessük, és azok a mosolyok, amik a gyerekarcokon elterülnek, és azok a fölcsillanó szemek nagyon sokat adnak nekünk, meg azok az anyuka tekintetek, akik egy picit megkönnyebbülten azt látják, hogy még lehetnek gyerekek. és valami még vár rájuk, ami örömet szerezhet, az megfizethetetlen. Azt hiszem, ebből építkezünk mindannyian. Vagy amikor meg tudunk oldani dolgokat. Például hosszas keresgélés után találunk 42-es férfi cipőt arra a lábra, amelyik már gyalog, mezítláb. Nagyon sokat szenvedett.
Erről jut eszembe, hogy én magam is olvastam az önkéntes csoportotok Facebookos oldalán, hogy éppen cipőt kerestek, és gyorsan én is szétnéztem. Hogyan működik a segítségkérés? Tehát nyilván ezek a ruhák, a víz, az itt lévő ételek, azokat nem ti fizetitek egyedül, hiszen azt nem bírnátok. Tehát hogyan működik ez a háló? Hogyan tudtok segítséget kérni a kiskunhalasiaktól?
A telefonszámainkat Marcsival már a kezdetek kezdetén nyilvánossá tettük, vállalva ezzel esetleg némi kockázatot is. Jelzem, semmilyen atrocitás engem személy szerint nem ért, ezt köszönöm azoknak, akik másképp gondolkodnak esetleg, mint én. A Facebookon toboroztuk a szimpatizánsainkat, ez a nyilvános csoportunk most már közel 150 fősre bővült, van egy olyan operatív felületünk is, ahol magunk megoszthatjuk információkat a szolgálattal, illetve a kérendő adományokkal kapcsolatban. Ehhez a csoporthoz tehát elég sokan hozzáférnek, és ott, amikor valamelyikünk nagyon gyorsan, akár rapid módon kér valamit, akkor ezek a segítőink körülnéznek, vannak köztük vállalkozók, vannak köztük olyan emberek, akik tényleg a szekrényt túrják föl, hogy a megfelelő és általunk ért dolgot előbányásszák, megjelennek itt az állomáson, leteszik a csomagjukat, vagy beszédbe legyetnek, vagy nem, és mi már is gazdálkodni tudunk vele.
Amikor kijöttem, nem régiben egy idős hölgy hozott egy nagy szatyor barackot, és emlékszem, hogy kérdeztétek, hogy saját, és azt mondta, hogy nem, ezt vásárolta. Mesélj nekünk, vannak ilyen történetek máskor is?
Igen, nagyon sok dolog előfordult ebben a rövid időben, ami ettől függetlenül olyan, mintha örökké csináltuk volna. Volt olyan valóban, hogy valaki megrendelte magának a barackot, leszállították, és utána úgy gondolt, hogy mégse teszi el, kihozza nekünk. Vannak olyanok, akik az almájukat hozzák, de a legmeghatóbb történet úgy gondolom az volt, amikor a református gyülekezet egyik tagja meghalván a vasárnapi ige hirdetéskor a pap biztató és segítségre buzdító szavait kihozta az ebédjét. Ételhordóban, kis szatyorban nem tudtuk sajnos felhasználni, tehát átadtuk akkor éppen itt jelenlévő lelkésznek, aki megfelelő helyre juttatta, de ez nagyon szívet melengető volt. Biztos vagyok abban, hogy az aznapi friss főzésű, saját magának előkészített ebédjéből juttatott a rászorulóknak.
Nagyon jó ezt hallani. A hallgatók, hogy tudják, Migráns Szolgálat Migszol néven találnak rá a Facebookon, és ugye, mivel raktáratok még nincs túlságosan nagy, tehát nagyon fontos, hogy az aktuális kéréshez lépjen egy-egy segítő. És raktár. Tudom, hogy ebben komoly gondotok van, és még nincs teljesen megoldva. A Vörös Kereszttel milyen kapcsolatban vagytok? Hogy alakul? Hiszen azt gondolom, hogy ami itt történik és zajlik, az maximálisan a Vörös Kereszt tevékenységi körébe tartozó dolog. Sokan kérdezték, hogy hogy működtök együtt, hogy működtök együtt.
Tényleges eredményekről nem tudok beszámolni, ugyan felvettük a kapcsolatot sokféle szervezettel, intézménnyel, hatósággal, egyházakkal, vannak nagyon biztató jelek. A Vörös Kereszt például egy ilyen, a helyi képviselő többször megszólított bennünket, akár azért, hogy mi is menjünk segíteni, ételt osztani valahol, illetve a raktár ügyében is, az ő révén is, és másik oldalról is a Vörös Kereszt segítségét próbáljuk igénybe venni. A jövő héten nagyon bízom abban, hogy ennek a dolognak a végére így vagy úgy, de pont kerül. Éppen azért, mert a raktározásunk ennyire nem megoldott, illetve amiatt, hogy az egyetemistáink visszamennek a felsőoktatási intézményekbe, tehát szűkölködni fogunk mi magunk is tolmácsokban, át kell gondolnunk a jövő hét tapasztalatai és esetleges sikerei vagy kudarcai alapján a hogyan tovább kérdését. Jövő héten vasárnapra adtuk azt a határidőt magunknak, amikor összejövünk, lehetőleg a legnagyobb létszámban, akik eddig itt megfordultak, és értékeljük ezt a közel 2 hónapos tevékenységet, meghozzuk a megfelelő döntést. mit tudunk vállalni a továbbiakban, mi az, amihez elengedhetetlen valamilyen más külső segítség, vagy egy nehezebb döntésről kell határoznunk.
Én nagyon remélem, hogy ez egy pozitív döntés lesz, hiszen nem is olyan messze Szegeden az önkéntes csoportot, a város nagyon komolyan segíti az önkormányzat, Budapesten is több önkéntes csoport van. Én nagyon bízom benne, hogy Kiskunhalas is büszke lehet arra, hogy tevőlegesen segíti ezt a már meglévő önkéntes csoportot. Erika, köszönöm a munkátokat, és nagyon sok erőt kívánok, és örömöt.
Köszönöm szépen. Az öröm az megtörtént, az folyamatos, a munka is folyamatos. Bízom én is a sikeres folytatásban.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió, a bizalom hangján köszöntjük hallgatóinkat. Magazinunk folytatásában a Kiskunhalasi vasútállomás önkénteseivel beszélgetünk. Egész konkrétan Borbás Ádámmal, aki egyetemista. Köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Ádám, milyen suliba jársz, és mi indított arra, hogy ebbe a munkába részt vegyél?
Az ELTE-nek a bölcsészettudományi karára járok történelem mesterszakra. Ide az önkéntes munkára pedig igazából nem is önkéntesként érkeztem, hanem védelmező emberként.
Ugye a hallgatók nem látják, tehát Ádám 2 méter körüli elég erős izomzattal rendelkező fiatalember, tehát biztonságot nyújt. De tolmácsolásban is részt veszel, ha jól tudom.
Igen, igen, természetesen. Gyakorlatilag szinte minden tevékenységben részt veszek, ami itt a peronon történik. Az említett tolmácsoláson kívül vízosztásban, ételosztásban is részt veszek, tájékoztatom az utasokat, a menekülteket.
Neked is felteszem azt a kérdést, amit Timének. Ugye korodnál fogva bulizni, sátrazni, szórakozni szoktak a fiatalok nyáron egyetemisták. E helyett, vagy e mellett, te itt a peronon délutántól kezdve sokszor késő estig kint vagy. Mi az, amit kapsz? Nyilván az ember, ha valamit csinál, akkor annak valami hozadéka van, nyilván nem pénz. Ugye jelenesebb egészen biztosan nem pénz.
Nem biztos, hogy van rá egyértelmű válasz. Egyszerűen emberi kötelességemnek érzem, hogy segítséget nyújtsak ezeknek az embereknek, tájékoztatást adjak nekik.
Nem olyan régen megosztottunk a rádióban, vért kerestek, és szintén egy fiatalember Budapesten vállalta, hogy elmegy nagyon messze, és mikor megköszöntem, annyit mondott, hogy evidens. Ha valami ilyesmi? Evidens?
Igen, így is mondhatjuk.
Mi volt a legérdekesebb sztori, amiben részt vettél, és hogy mióta veszel részt ebben a munkában?
Hát a peronon folyó munkálatokban nagyjából úgy az alakulás utáni első hét végétől veszek részt. Legérdekesebb sztori, inkább talán legszomorúbbat tudnék említeni, ami úgy megragadta a figyelmemet, ez 2 szíriai tinédzser lány esete volt, akiket a családjuk után 2 órával engedtek ki a táborból, őket már nem találták itt, és a testvérpárt is 2 egymástól igen messze lévő táborba irányították, és rettenetesen megdöbbentette őket, amikor én adtam a tudomásukra, hogy hova kell pontosan menniük, és milyen távol egymástól.
Ennek mi lehet az oka?
Valószínűleg a túlterhelt adminisztrációs rendszer a táborban. Nem biztos, hogy észrevették, hogy testvérekről van szó.
Nagyon-nagyon szörnyű lehet. Hát én nagyon remélem, hogy ez is sikerült egymásra találni. Mennyire tudnak ők egymással kommunikálni, hogy tapasztaljátok? Tehát ilyen eset, amit említettél, illetve tudom, hogy most például a barátok azért nem indultak el a 7:30-as vonattal, mert várják a barátaikat. Ugye ez hihetetlen fontos, hogy egy ilyen nehéz életszakaszban esetleg ne egyedül tegyék ezt meg. Mennyire tudnak kommunikálni egymással?
Hál' Istennek pont a szírek rendkívül jó kommunikálnak, európai mércével mérve is, gyakran még nálunk is jobban használják az okostelefonok adta lehetőségeket. Konkrétan a lányok is gyakorlatilag a vonatra a várakozás 2 óráját azzal töltötték, hogy a rokonokkal kapcsolatot kerestek. Hogy ez hogy sikerült nekik, arról nem tudok.
Mennyire találkoztok nehézségekkel, keserűséggel, vagy esetleg örömmel részükről?
Mindenféle érzelemmel találkozunk végül is a menekültek részéről. Eleinte a legtöbben gyanakvóak velünk kapcsolatban, azt gondolják, hogy pénzért próbáljuk meg rájuk sózni az adományokat. Viszont látni az örömet az arcukon, amikor rájönnek, hogy ez lényegében ingyen van, és hogy végre tudunk nekik használható információkat nyújtani arról, hogy nekik pontosan hová kell menniük, mivel kell menniük, hol tudnak várakozni. Rendkívül hálásak mindenki segítségért, és ez nagyon látszik az arcukon, ahogyan az is, amit már említettem, amikor szomorú feladatunk, hogy időnként közöljük velük, hogy a családtagokat is egymástól nagyon messzire küldenek.
Ugye történelem szakos vagy, említetted a beszélgetés elején. Itt élő történelem mindaz, ami zajlik. Hogyan érint ez téged?
Érdekes módon a legutóbbi kutatásaim a rasszizmus kialakulásával kapcsolatosak, és nem is gondoltam volna, hogy élőben megtapasztalhatom, hogy egy ilyen folyamat pontosan hogy is megy végbe egy társadalomban.
Hát igen, ugye a Facebook bejegyzésekből is látszik, hogy nagyon sokféle érzést mozdít meg az emberekben pro-kontra ez az egész dolog.
Igen, ezzel személyesen is találkoztam. Hála Istennek az én ismerőseim között kevés az olyan, aki negatívan vagy ellenségesen próbál meg fogalmazni, legalábbis az én megosztásaim alá. Valószínűleg tudják, hogy nem meg tudom magyarázni, hogy miért tévednek, és alaposan is.
Rasszizmus, evel foglalkoztál. Mi ennek a mozgatórugója általában?
Leginkább az egyébként is létbizonytalanságban élő emberek félelmeit, a saját félelmeiket vetítik ki a náluknál gyengébbekre, amikor nem bennek szembenézni azzal, hogy az életvitelükre való veszélyt nem a náluk gyengébbek, hanem legtöbb esetben a fölöttük állók jelentik.
Ez egy nagyon-nagyon szép megfogalmazás, meglepett, sokszor gondolkodtam már én is ezen. Meddig fogod folytatni ezt a munkát, hiszen az egyetem hamarosan indul?
Itt Halason a következő 2 hétben is megpróbálok a lehető legtöbbet kint lenni az állomáson. Budapesten még nem tudom, hogy pontosan hová, de valamelyik állomásra mindenféleképpen ki szeretnék menni segíteni, hát ez még a jövő zenéje.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert neked a munkádban, és hát a területeden, hogy sokakat tudj meggyőzni, hogy ez a dolog például a rasszizmus csökkenjen, akár Magyarországon, akár messzebb világviszonylatban.
Köszönöm.